Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bizakodunk Robert Fico felépülésében, de most egyedül kell küzdenünk a békéért, jelentette ki Orbán Viktor Kecskeméten, ahol folytatta vidéki kampány körútját. A miniszterelnök azt mondta, minden eddiginél nagyobb jelentősége lett az európai választásnak, véget kell vetni az erőszaknak, el kell mennünk és a békére kell szavaznunk június 9-én. A kormányfő tárgyalt a város polgármesterével, Szemereiné Pataki Klaudiával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. 4 lövedék találta el Robert Fico szlovák miniszterelnököt az ellene irányuló merényletben, közölte Robert Kalinák. Ezek együtt nagyon súlyos sérülést okoztak neki, és bár az állapotát sikerült stabilizálni, még nincs túl az életveszélyen, ismertette a védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes délután. A rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan megfenyegette Fico pártársát, a Smer parlamenti képviselőjét, Richard Bükköt. A gazdasági lehetőségeket kihasználva Magyarországnak kulcsországá kell válni a két világ, kelet és nyugat között, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Nagyváradon a Festum Varadinum gazdasági konferencián. Lázár János elmondta, ez azt jelenti, hogy az ország egyfajta belépési ponttá válik a keletieknek az Európai Unió világába, így a környékbeli és távolabbi országok is érdekeltek Magyarország sikerében. Kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök a következő hónap elején a Partiumba látogat. A kereszténydemokrata néppárt 10 pontos kiáltványt tett közzé Európa békés jövőjért. Semmény Zsolt hangsúlyozta, régóta nem tapasztalt kihívások fenyegetik Európa polgárait és az együttműködés kereteit, nincs idő késlekedni, cselekedni kell. A KDNP elnöke közölte, pártja az Európai Unió alapító atyáinak szellemi és politikai örököse. A dokumentumban rögzítették, hogy a KDNP-nek kereszténydemokrata értékeket való világnézeti pártként a célja, hogy megvédje az európai keresztény civilizációt, amely az emberi jogok és a lelkiismereti szabadság történelmi alapját adja. Magyarország az európai káosz és forgószél közepette a béke szigetének tűnik, és a polgári kormány célkitűzése, hogy ez így is maradjon, jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály Tiszafüreden a Kispál Múzeum felújított épületében megnyílt Darabos László helytörténeti és néprajzi kiállítás megnyitóján beszélt. Az Európai Bizottság az Európai Védelmi Alap keretében 1 milliárd 31 millió euró uniós finanszírozást hagyott jóvá 54 védelmi célú kutatási és fejlesztési kezdeményezés támogatására, tájékoztatott az uniós testület. A kiválasztott projektek a védelmi képességek kritikus területeit érintik, köztük a kibervédelmet, a szárazföldi légi és tengeri műveleteket, az űreszközök védelmét és a vegyi, biológiai és nukleáris védelmet. Megkezdődtek a kifizetések a Napenergia Plus programban. A kormány 75 milliárd forinttal támogatja a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében, tájékoztatta az MT-t az Energiaügyi Minisztérium. A legfrissebb adatok szerint már mintegy 11 ezer háztartásnak ítéltek meg, összesen több mint 45 milliárd forintot. Kihívásokból van elég a szőlő és borágazatban, de a magyar kormány, ahogy eddig, úgy a jövőben is a termelők és a borászok mellett áll, közölt az MT-vel az Agrárminisztérium. A szektor támogatási forrásai mellett a borpiaci aktualitásokról és az ágazatot érintő jogszabályváltozásokról is szó esett a 12. avasi borangolás szakmai napon Miskolcon. Az idei évtől megnyíltak a KAP stratégiai terv forrásai a borágazat számára, évente 10-11 milliárd forint válik hozzáférhetővé a szektorban, emellett elérhetők a vidékfejlesztési támogatások is. Az ágazat támogatására közel 112 millió euró áll rendelkezésre a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban. Az Európai Uniós csatlakozási folyamat és az ehhez szükséges reformok felgyorsításáról, illetve a Nyugat-Balkán integrációjának előrehaladásáról tárgyaltak a térség országainak vezetői a montenegrói Kotorban. Szerbia, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Koszovó a csatlakozási folyamat különböző fázisaiban vannak, de közös bennük, hogy évek óta várnak arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjaivá váljanak. Brüsszel szerint viszont lassú az érintett országokban a szükséges reformok megvalósítása, a közelmúltban 6 milliárd eurós támogatást hagytak jóvá a térség számára a 2024-27-es időszakra. 8 államtitkári tisztséget kapott az új szerb kormányban a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, már kinevezték őket. Szerbiában december 17-én tartottak előrehozott parlamenti választásokat, a kormány azonban csak május 2-án alakult meg. Végül az időjárásról. Vastag összefüggő felhőzet halad majd északkelet felé esővel, záporokkal és zivatarokkal. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Pünkösd előtti fél óránk mottóját Pünkösd vasárnap reggeli Isten tiszteletének imádságai közül választottam. Így hangzik: közelíts hozzánk, közelíts, ó mindenütt jelenlévő! Légy mindenkor velünk, mint apostolaiddal, és egyesítsd mind, akik téged szeretnek, ó irgalmas, hogy egyesülten dicsőíthessük a te legszentebb lelkedet. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. május 18-án született Sólya Miklós görögkatolikus áldozópap, a cigányok lánglelkű apostola. Az ő alázatos, krisztusi munkálkodásával kezdődik a cigánypasztoráció magyarországi története, amikor 1941-ben a Hodászi parókiára nevezi ki püspöke. Ott talált rá azokra a cigányokra, akiket elkezdett szolgálni, és rövidesen megváltoztatta az életüket. 40 évig maradt köztük. Tevékenységével európai és világ viszonylatban is megelőzte korát. Felismerte, hogy a cigányság felemelkedésének három fontos pillére van: a hit, a munka és az oktatás. Vettek egy vályukházat, azt felújították, kápolnává alakították. Ebben az aládúcolt szentélyben azonban nem csupán imádságot, de olvasást, írást, illemtudó viselkedést, kulturált étkezést is tanított nekik. Megtanulta a cigány nyelvet, hogy a szent liturgiát és a szentírás egyes részleteit le tudja fordítani saját nyelvükre. Sólya Miklós atya így beszél hitvallásáról egy régi hangfelvételünkön.
Jézus a személyigazolványát nem a nagyszerű égi tanításainak köszönheti, hanem a jó cselekedeteinek, a kenyérszaporításnak, a betegek gyógyításának. Nem mintha felesleges lenne a tanítása, csak ezt a nyelvet értették az akkori, nem éppen analfabéta hallgatói. És most is a pap a cigány pasztorációját ne az ékes szólásra bazírozza, hanem a jó cselekedetekre. És megkapja ő is a személyi igazolványát. Rögtön fogják tudni, hogy honnan jön. Te vagy a Krisztus papja. És fogják követni. Egy percig könnyű hősnek lenni. A legnagyobb dologba is, akár a vértanúságba is. De hajszálni kicsi jó dologba, egy életen át kitartani, éppen a hősiesség, mint a vértanúság. És ki kell tartani.
Sólya Miklós öröksége máig él. Mindig akadnak papok és elhivatott emberek, akik Miklós atya példáját követve vállalják ezt a megrendítően szép és nehéz küldetést. Miklós atya saját családjában is elültette a cigányok, az elesettek, a nehéz sorsú emberek iránti fogékonyság és segítőkészség magvait. Családtagjaival, gyermekeivel és unokáival nem csak egy-egy Sólya Miklós atya tiszteletére szervezett rendezvényen, megemlékezésen lehet találkozni, hanem ott vannak a terepen is, ahol segíthetnek. Sólya Miklós atya menyével, Galgóczi Évával és unokájával, Sólya Rékával legutóbb a nyíregyházi Huszártelepen találkoztunk, ahol a többségében cigány tanulókat befogadó, Sólya Miklós atyáról elnevezett óvoda és iskola Erasmus Plus pályázatának disszeminációs rendezvényét tartották, Sólya Réka projektkoordinátorként, édesanyja Galgóczi Éva pedig mentorként mutatta be a projektet. Szokolné Nagy Ágnes intézményvezető köszöntötte a résztvevőket, elsőként őt halljuk. Majd Galgóczi Évát, akitől elismerő szavakat, a folytatáshoz pedig bátorítást kaptak a tanulók és a pedagógusok.
Külön öröm számunkra, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket Sólya Réka, névadunk Sólya Miklós bácsi unokája és édesanyja Galgóczi Éva, valamint családtagjaik. Mindketten időt és fáradtságot nem kímélve dolgoztak azért, hogy intézményünkben elinduljon egy projekt, melynek hozadéka az innováció, a fejlődés és a nyitás nem csak a sineken túlra, hanem az országhatáron túlra is. Pályázatunk címe: hátrányos helyzetű tanulók készségeinek fejlesztése az inklúzió, digitalizáció és környezetvédelem területén, a pedagógus kompetenciák továbbfejlesztésével és a nemzetközi jó gyakorlatok megismerése által. Eredményes pályázatunk által 28.174 euró támogatást nyertünk, mely lehetőséget teremtett kitűzött céljaink megvalósítására.
Nagyon boldog vagyok, nem hittük, hogy sikerül ez a projekt. És ez sikerült, és ez egy fantasztikus élmény mindenki számára, az itt dolgozó kollégák számára. Megnyílt a határ, kimehetnek külföldre, tanulhatnak, tapasztalhatnak, és a gyerekek. És ez fantasztikus érzés, és el kell mondanom, hogy a visszajelzések még jobbak. A Kamini iskola igazgatónője ide szeretne jönni hozzátok. Kérte, hogy írjam meg neki, hogy jöhessenek. Az ember, mikor pályázatot ír, vannak rövid távú céljai. Mi ezt teljesítettük. 20 ember egészségbe hazajött, és gyönyörű eredménye. Ezt teljesítettük. A középtávú célunk, nagyon szeretném, ha több diák mehet neki, mert az ottani német diákok olyan sokat tapasztaltak, örömük volt velük, tehát ez egy fantasztikus érzés. Középtávú cél lenne az, hogy egy pár kollega 2 hétre, 3 hétre kimenne Máltára angolt tanulni. Ezt meg kell lépni, bátorság kell hozzá. A hosszú távú tervünk az egy vízió. Az a vízió, hogy partnerségek jönnek létre. Akár a Viareggiói iskolával, Firenze mellett is voltak a kollégák. Fantasztikus Montessori módszereket tapasztalhattak meg. Vagy a Kamini iskola is kész a partnerségre. Tehát ez lenne egy hosszú távú célunk. Úgyhogy ezt szeretnénk megvalósítani a Jóisten segítségével, meg a ti közreműködésetekkel.
Sólya Rékával a projekt beszámolók után beszélgetett Obbágy Teréz.
Nagyapád a templomban, az oltár mögött nem csak imakönyveket tartott, hanem könyveket, mint egy igazi könyvtár úgy működött, sőt, kis kártyákon a betűket is tanította a cigány gyerekeknek. Ő volt a te nagyapád, most pedig itt vagyunk a róla elnevezett általános iskolában, ahol te egy komoly projektet vezényeltél le, és határon túlra eljutottak ezek a cigány gyerekek. Milyen érzés itt lenni?
Egy fantasztikus érzés itt állni a nagyapámról elnevezett iskolában. Mindig hálával telik meg a szívem, hogyha itt lehetek, és láthatom a pedagógusokat, akik itt szívvel lélekkel dolgoznak a gyermekekért, akiknek a helyzete nem éppen könnyű. És tényleg így van, a nagyapám az oltár mögött sok mindent tárol, többek között könyveket is. Én ezt sokkal inkább édesapámtól hallottam gyakran, hogy nem csak könyveket és ABC-t és szorzótáblát, hanem gitárt is rejtegetett az oltár mögött. Szerintem egy fantasztikus nevelés pedagógiai eszköze volt az, hogy nem először a Bibliába próbálta meg a gyermekeket behozni a templomba, hanem először gitárral, énekkel, zenével, sporttal, mindent kitalált, hogy oda csábítsa a gyermekeket. Ez a módszer és ez a hozzáállás, ez fantasztikus, és az egyik mondatát idézném, hogy számára egy dologban kitartani egy életen át, az van olyan fontos, mint egy vértanúság, hiszen ugye ez a legnehezebb valami mellett elköteleződni, és végigcsinálni azt az egy dolgot. Amiben tudok, abban igyekszem segíteni, hogy az iskola, mely róla lett elnevezve, a gyermekek a határt át tudják lépni életükben először, melyre most sor került, Rostockba és Toszkánába. Ez a két mobilitán zajlott le, úgyhogy a szívem ténylegesen szeretettel telt meg, hogy a gyermekek ki tudtak utazni. 20 mobilitás történt, gyermekek és 4 diák és munkatársak, pedagógusok és Dajka is kiment az óvoda képviseletével. Úgyhogy ezek az élmények gazdagítják mindenképpen a jelenlegi életemet, bár szakmailag nem vagyok pedagógus, de az oktatás mindig közel állt az életemhez, úgyhogy én ebben igyekszem így segíteni, amennyire tudok Budapestről, hiszen az én életemben is a nemzetközi életbe való kilépés, kiszakadás egy olyan plusz tapasztalatot adott, és egy olyan plusz érzést, hogy milyen jó itthon lenni, és milyen jó Magyarországon élni, úgyhogy azt az érzést kívántam minden gyermeknek megadni, vagy próbáltuk ezt az érzést visszahozni, hogy igenis jó itthon lenni, viszont ahhoz látni kell külföldöt, hogy az ember érezze, hogy milyen jó Magyarország.
A Jelenések könyvének elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös zárómondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Pünkösd várásunk részeként szeretnénk hallgatóink figyelmébe ajánlani Szent János apostol könyvének üzenetét. János apostol Patmos szigetén, feltehetőleg a 90-es évek végén, nehéz történelmi időben kapja az isteni kijelentést, hogy írja le látomását. A korábban elszórtan jelentkező keresztény üldözések Domitianus császár uralma alatt általánosak és rendszeresek lettek. Így került János apostol is számüzetésbe Patmos szigetére, ahol megírta a Jelenések könyvét, amely körlevélként jutott el Kis-Ázsia 7 gyülekezetébe. A gyülekezetek elég régóta fennálltak már ahhoz, hogy más és más lelki állapot alakulhasson ki bennük, a teljes odaszántságtól a megfáradásig. A 7 levél külön a 7 gyülekezethez íródott, de az üzenet az egész egyháznak szól, mind a mai napig. Számunkra Obbágy László kertvárosi parókus, teológiai tanár hozza jelen időbe Szent János apostol prófétai szavait.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Kézbesítő postásként ajánlom elmélkedésre, pünkösdi készület gyanánt, a Jelenések könyve 7 levelét. Az efezusi egyházon az első szeretet hiányát kéri számon a levél. Ha összevetjük egy első találkozás, egy első készfogás, egy bimbózó rügyből virágba boruló szerelem élményét, és egy évtizedek múltán unalomba fulladó, páros magányba burkolódzó házasság fájdalmát, megsejthetjük, mit jelent ez a kifejezés a hit, az istenkeresés, a Krisztusban elrejtett élet felől nézve. Ha az első szeretet bűvölete hiányzik egy pap, egy hívő közösség életéből, fásultsága nem csak szürkeségbe, megszokottságba, akár hitetlenségbe is torkolhat. A lélek azt mondja, térj vissza az első szeretethez, hitben, házasságban, családban, egyházban. A szmirnai egyháznak írt levél a szenvedésben, a megpróbáltatásban, az üldözöttségben is kitartó hűségre bíztat. Mintha nem látnánk az orrunknál tovább, sem a keresztény testvéreinkkel szembeni, a világ számos pontján folyamatosan tapasztalható konkrét fizikai erőszak, sem az európai ördögi ravassággal kiagyalt ideológiai üldözés nem igazán éri el az ingerküszöbünket. Így nem is tudatosodik bennünk eléggé, pedig kiáltóan és a jövő veszélyeit tekintve egyre inkább fontos. A lélek hűségre hív. A pergamoni egyház levele a bálványimádást ostorozza. Nem lehet két úrnak szolgálni. Korunk egyháza a megkülönböztetés adományát kell kérje. Erre szólítja a lélek, hogy felismerje és leleplezze azokat a szándékokat, amelyek az igaz tanítást a vallási humanizmus állarcában konkolyozzák. A tiatirai egyház levelében súlyos erkölcsi problémákkal szembesülünk. Hiába valók a tettek, a cselekvő aktivitás, ha megtűrik maguk között az erkölcstelenséget. Az életvezetés keretei a hitből fakadjanak. A lélek erkölcsös életre, egyúttal egymás iránti felelősségre, őszinte tettetés alakoskodás nélküli szeretetre hív. A szárdeszi egyház levele Krisztus második eljövetelére figyelmeztet és éberséget kér. Korunk kultúrája álmosító, altató, tudatosan immanens szinten navigáló közeg. A lélek intenzív figyelemre, a mennyei Jeruzsálem a végső beteljesedés vonzásában valósuló eszkatológikus éberségre hív. A filadelfiai egyház levelében a misszióra utaló nyitott ajtó ragadja meg a figyelmünket. A misszió a hit túlcsordulása, a keresztény létből fakadó szent kötelesség, ad intra és ad extra, befelé és kifelé egyaránt. A mindeneket összemosó, nagybetűssé félre magyarázott tolerancia korában sem feledhetjük, az egyház léte lényegileg missziós lét. Erre is figyelmeztet a lélek. A laodiceai egyház levelében olvasható az ismert mondat a hideg vagy meleg helyett a langyos létről. Laodicea gazdag, s gazdagságára büszke város volt. A figyelmeztetés háttere, hogy a hívek a jólét következtében ellanyhultak. Gazdaságkornak nevezett éránkhoz, anyagiakkal sokat, talán túl sokat is bíbelődő egyházunkhoz szól az intés. De egyúttal a misztikus mélységig vonz a szó. A hét levél legszebb sora. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg velem. Én vele, ő velem. Ez találkozás. Ez misztika. Erre hív a lélek. Van egy szó, amely minden levélben megismétlődik. Győztes. A lélek üzenetében ez is benne foglaltatik. A feltámadt, a győztes Krisztus életében részesedtünk. Szilárd reményünk hát, hogy vele s általa gyöngeségeinkben, veszteségeinkben, kudarcainkban, vereségeinkben is bizonyosan győztesek vagyunk. A hét egyház Efezus, Szmírna, Pergamon, Tiatira, Szárdesz, Filadelfia, Laodícea. Mi vagyunk. Én személyesen, az egyházközségem, az egyházmegyén, magyar egyházam. Egyházunk. Nekem, nekünk szól a hét levél üzenete, itt és most, 2024 pünkösdjének e nyitott szívű várakozásában. Halljuk meg hát, mit mond a lélek az egyházaknak.
Mi ülünk a magasságbeli összezavarta hagy elvelke, akkor szétszórta a nemzeteket. Mi ülünk pedig a tüzes nyelveket osztotta a szét, mindenkit egyesülésre hogy összhangzólag dicsőítsük a legszentebb lelket.
Húsvét után a tanítványok megbizonyosodtak arról, hogy Jézus él, feltámadott. Megértették, hogy küldetésük van, de nem tudtak mozdulni, nem tudtak szólni. Saját élethelyzetében mindenki gyakran észleli, hogy ami van, és ahogy van, az nem jó. Azt nem szabad így tovább csinálni. Azon változtatni kellene, de nincs hozzá bátorsága. És marad az általa is rossznak megélt helyzetben. De miért is? Mert nincs lelki ereje, hogy kövesse a tiszta, világos, belső hangot. Hiányzik sok ember életéből a pünkösd, a Szentlélek. A Szentlélek az az isteni erő, amely képes megváltoztatni a világot. Bár az nem oldja meg helyettünk a problémákat, de bizalmat ad, segít, hogy ne fáradjunk bele az életbe, és fiatalon tartja a szívünket. Pünköskor eljött, és újra eljön Isten lelke az emberekhez, láthatatlanul, de mégis hathatósan. Ott van, ott lesz mindenütt, ahol beengedik. Műsorunk végén ezért imádkozunk. A Szentlélek Istenhez intézett ima évek óta része pünkösdi műsorainknak. Máig nem veszített erejéből, időszerűségéből. Keresztes Szilárd kiérdemesült püspök elmélkedését Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
Mécsesünk lángja, hatalmas lélek. Amikor Isten semmiből teremtette az eget és a földet, amikor a kozmikus semmi a félelmetes őstűz robbanásával létrelobbantotta a mindenséget. Te voltál a láng és a rend. Ott lebegtél a tűz és a vizek fölött, hogy fényes napmeleg és gyapjas fűszál váljék az elviselhetetlen tűzből. Hogy rend és isteni harmónia foglalja el a káosz őskavargását. Hogy ember szülessék a földre, aki általad felismeri a világban Istenének és Atyának szépségét és szeretetét. Nyisd fel szemünket, hogy lássuk-e szép világ nemességét és örömét, és benne magunkat, mint az Atya képmását és hasonlatosságát. Mécsesünk lángja, jóságos lélek, te vagy születésünk és újjászületésünk szerzője. A te lángod lobogod Gábor arkangyal fényes követ arcán, Mária ártatlan és alázatos pirulásában, a minnyájunk új életét rejtő magzat fejlődésében, a betlehemi istálló bűzlő olajfüstjében, József megadó éjszakai menekülésében, a jeruzsálemi templom gyertyáitól csillogó szakállú Simeon örökkévalóra fényesített tekintetében, a tanítványok elszántságában és ragaszkodásában, és a kereszten önmagát és minket az Atya kezébe ajánló fiú engedelmes szeretetében. Égesd a szívünket, hogy ne rettenjünk meg a nekünk rendelt feladatoktól és áldozatoktól, hanem mindenben felismerjük üdvösségünk örök isteni tervét. Mécsesünk lángja, tisztító lélek, lángpallos zárta el a vétkes emberiség előtt a boldog paradicsomot. A te lángod kemencéjében elég bűneink polyvája, kohót tüzében nemesedik életünk aranya, hát éges minket, hogy megtisztult lélekkel léphessünk be Atyánk örömébe. A te izzásod kínzó sava égette a tékozló fiú éhező gyomrát. A te bánatos fényed ragyogott Péter könnyében, amikor a tagadás bűnös melegedésének krőt tüzén át meglátta az elítéltet. Te adsz erőt ma is az egyháznak, hogy saját bűneit is bevallva hirdesse a megtérést és Isten országát. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket. Mécsesünk lángja, pislákoló lélek, hisszük nagyságodat, amely egyaránt világít a szentek vakító fényességében, és a bűnösök még ki nem hunyt parazsában. Belőled van az apostolokra szétosztott pünkösdi lángocska, és szívünk gyenge izzása. A füstölgő mécses kanóca, a sötétségben az utolsó fénysugár, a kétségbeesésben a végső vigasztalás te vagy. Gyenge lángú szívvel könyörgünk most. Ne engedd kialudni üszkös tüzünket. Segíts őrizni a halvány lángot. Add, hogy meglássuk a magunk és mások piszkos hamuja alatt a te el nem taposható parazsadat. Kezünkben és szívünkben minden széltől óvd a mécsest, hogy pislákoló fényénél mások is meglássák Krisztusunk arcát, az Atya isteni dicsőségének szelíd fényét, enyhe világosságát. Lobbancs néha lángra, ne engedd elfelednünk, hogy hamvadó mécsesünk is az örök világosság piciny sugara.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Szabó György egyetemi tanár előadásának bemutatását Kárpátalja 20. századi történelméről.
A Kárpát-ukrán állam nagyon súlyos problémákkal küzdött, ugyanis a visszacsatolt részek, tehát a Magyarországon csatolt részek voltak igazából az éléskamrája ennek a területnek. Éhínség alakult ki, közlekedési válság alakult ki, gazdasági válság alakult ki. A közlekedési válságra visszatérve ugye értelemszerűen felmerült a kérdés, hogy ezeket a magyar lakta területeket miért adták oda Csehszlovákiának, hogyha itt színmagyar falvak voltak. Ennek ugye az volt az oka, hogy itt húzódott a vasútvonal. És meg lehet figyelni Kárpátalján, hogy tulajdonképpen Beregszásztól kiindulva, Csap irányába kilométereken keresztül így húzódik a határ, hogy vasútállomás, egy falu, magyar határ. Még egy vasútállomás, még egy falu, még megint a magyar határ. Tehát a vasútállomás mentén van tulajdonképpen meghúzva a határ, és hagytak még egy falunyi területet azért, hogy ne rögtön a határ mellett menjen a vasút. A Kárpát-ukrán államnak a hivatalos nyelve, az ugye az ukrán lett, a magyar és orosz újságokat betiltották, betiltották az összes politikai pártot, egyetlen egy párt működhetett, tehát egy pártrendszerű diktatúra lett tulajdonképpen, az Ukrán Nemzeti Egyesület, és alapvetően aki felmer szólalni ezek ellen az intézkedések ellen, azokat politikai fogolytáborba zárták, amely Rahón működött, és hát tulajdonképpen elhallgatottak minden ellenzéki tevékenységet. A következőkben, ugye gondolom, hogy nem ismeretlen az a tény, hogy 1939 tavaszán Magyarország visszafoglalta Kárpátalját, és erre szeretnék most rátérni, valamint a ezt követő magyar uralomra. Az első bécsi döntés után a csehszlovákok és a magyarok között eléggé komoly feszültség alakult ki. A magyar kormány törekedett arra, hogy Kárpátalját visszafoglalja, és tulajdonképpen határincidensek is történtek. 1939. január 6-án volt az úgynevezett vízkereszti csata, ahol Munkács területén összecsapott egymással a csehszlovák határőrség és a magyar határőrség. Mind a két fél a másikat vádolta provokációval, és ugye tulajdonképpen ők csak visszalőttek. Talán még ma sem lehet biztosan tudni, hogy mi történt, viszont érdekes megfigyelni, hogy néhány évvel később már a magyar uralom idején a Rongyos Gárda egy emlékművet állított az ott elesett katonáért, úgyhogy elképzelhető, hogy mégiscsak a magyar provokáció volt az igaz. A Kárpát-ukrán autonóm állam viszont Csehszlovákia felbomlásának a folyamatában szintén arra törekedett, hogy kikiáltsa a függetlenségét, amit március 14-én meg is tettek, illetve hivatalosan március 14-én megbeszélték, és másnap vált, tehát 15-én vált hivatalossá a Kárpát-ukrán állam megalakulása. Ezt ugye a Kárpát-ukrán kormány Volosin Augustin vezetésével, valamint Kárpát-ukrajna Szolymia, ami az országgyűlésnek felelt meg, és kikiáltva ezt a független államot, kérték Németországot, hogy fogadják el, ugye a térség nagyhatalmát, hogy fogadják el ezt a függetlenséget. Ugyanakkor Magyarország kijelentette, hogy Németország engedélye nélkül is visszafoglalja Kárpátalját, megtették az előkészületeket, és aznap, amikor a kikiáltása a függetlenségnek megtörtént, megindult a magyar támadás Kárpátalja ellen. Alapvetően minimális ellenállás volt, tehát nem érkezett megszerveződni egy használható hadsereg Kárpát-Ukrajnában. A Szics gárda az húzt előtt, a főváros előtt Vörösmezőnél próbálta meg megállítani a reguláris magyar csapatokat, teljes kudarcot értek el március 16-án. Többnyire gimnazistákból álltak a Kárpát-ukrán állam katonái, tehát a Huszti gimnáziumnak a diákjait fegyverezték fel és küldték ki a reguláris csapatok ellen. Természetesen súlyos vereség lett a vége. A csatának az idejét pedig kihasználta a Kárpát-ukrán kormány arra, hogy elhagyják az ország területét és Romániába meneküljenek. A területet hivatalosan június 23-án egyesítették Magyarországgal. Milyen volt ez a magyar uralom Kárpátalján? Hát egyrészt kiterjesztették a magyarok, vagy a magyar uralom alatt kiterjedt Kárpátaljának a határa, ugyanis a szlovák területeket a magyar csapatok megtámadták, és egy néhány falut még kihasítottak maguknak. Ezt úgy nevezzük, hogy szlovák-magyar kis háború 1939. március-áprilisában. A visszafoglalt területeket nem tagolták be a vármegyerendszerbe, hanem speciális közigazgatási egységként kezelték, tehát ez az Ungi, a Beregi és a Máramarosi kerületek. A bécsi döntés során visszakerült területekből viszont, ugye Ung vármegyét, Beregi és Ugocsa vármegyét szervezték meg, tehát magyarul külön kezelték a 39 márciusában visszafoglalt területeket azoktól, amelyet még 38 novemberében kapott vissza Magyarország. A terület élére kormányzókat neveztek ki, az első kormányzó az Perényi Zsigmond volt, kárpátaljai nagyszőrösi birtokos, valamint 1940-től Kozma Miklós lett az új kormányzó. Magyar miniszterelnöknek Teleki Pálnak az volt a terve, hogy Kárpátalján vajdaságot hoznak létre, és Kárpátalja autonómiát kap. Ezt lelkiismereti kérdésnek érezte tulajdonképpen Teleki. Megpróbálta ezzel bizonyítani, hogy magyar uralom alatt igazságosabb lesz a rendszer, mint csehszlovák uralom alatt. Viszont nem volt túl sok támogatója ebben az ügyben. A magyar kormányzat, illetve a helyi közigazgatási vezetőség is tiltakozott, és megpróbálta ezt a tervet megakadályozni. Így végül Teleki Pál visszavonta ezt a törvényjavaslatot, és nem lett Kárpátalja önálló vajdaság, és nem kapta meg az autonómiát. A Csehszlovákiában működő demokratikus elvek összehasonlítva a magyar uralom alatt történtekkel, sokakban azt az érzést váltották ki, nem szép dolog ezt mondani, de hogy a csehszlovákok alatt lehet, hogy még jobb volt a demokratikusságot tekintve. Nagyon sok visszaélés történt, nem tartottak országgyűlési választásokat a területen, hanem tulajdonképpen meghívókat küldtek a kárpátaljai képviselőknek, és meghívók útján jutottak ők be a magyar országgyűlésbe, nem pedig népszavazás útján. Nagyon sok visszaélés érte a zsidóság, ugye Csehszlovákiában nem voltak zsidó törvények, Magyarországon ugye már 2 volt 1939-ben, és a zsidókat Kárpátalján deportálták, kb. 18 000 embert gyűjtöttek össze, és 1941 nyarán egy ukrán település közelébe ugye deportálták őket, Kamjanec-Podolszki, ahol a német megszálló csapatok kivégezték a nagy részét, és ugye nem álltak le itt, hanem később majd az auschwitzi haláltáborba is nagyon sok kárpátaljai zsidót hurcoltak el. Nézzük meg, hogy milyen volt a nemzetiségi összetétele Kárpátaljának ebben az időben. Összehasonlítva a két időszakot, 1910-et és 1941-et, az utolsó, illetve a legutolsó magyar népszámlálásnak az adatait, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy ugye a magyarok megtartották az új módszert, tehát hogy a zsidókat külön számolták, valószínűleg abból kiindulva, hogy már érvényben voltak a zsidó törvények, viszont a magyarok esetében 27%-os eredményre jutottak, ami azt igazolja, hogy a vegyes családok, tehát a kettős identitású emberek azok most a magyar uralom alatt már inkább a magyarságot választották, illetve a magyar nemzetiségűnek vallották magukat, valamint elképzelhető, hogy a zsidók közül is többen kikeresztelkedtek, és azért, hogy ne érjék őket atrocitások, ők is a magyarságot választották, mint nemzetiséget. A magyar uralom alatt ugye Magyarország a II. Világháborúban vett részt, ebből fakadóan nem nagyon volt kapacitása arra, hogy fejlesztéseket hajtsanak végre Kárpátalján. Ugye ezzel indokolták, a hadi állapottal indokolták azt is, hogy nem tartottak választásokat. Viszont arra számítottak, hogy valószínűleg Kárpátalja területén kell majd védekezni az esetleges támadások ellen. És Kárpátalján a hágóknál kiépítettek egy erődrendszert, amit úgy nevezünk, hogy Árpád vonal. Ez most Kárpátalján rendkívül fontos turista látványosságnak számít, és nagyon sok kirándulást szerveznek ezekre a területekre. Nagyon sok erődrendszer készült a II. Világháborúban, viszont az Árpád vonal az azért különleges, mert egyrészt ugye a magyar állam lehetőségei korlátozottabbak voltak, ezért minimális forítással maximális hatékonyságot akarták elérni. Úgyhogy az erődrendszernek a részei azok eléggé kicsiknek tűnnek, tehát nem egy ilyen hosszú, nagy folyasókkal ellátott bunkerrendszerre kell gondolni, hanem igazából géppuskafészkek, illetve olyan bunkerek, ahol akkor rejtőzött el a katonaság, amikor éppen bombatámadás érte a területet, aztán pedig mentek harcolni. Állítólag egy telitalálatot is ki tudtak bírni ezek a bunkerek, viszont a céljuk pedig az volt, hogy nem itt harcoljanak, tehát nem a bunker területén harcoljanak, hanem az volt a cél, hogy csak megvédje a katonát, és a völgynek a lezárása, tehát a völgy, Kárpátalja bevezető völgyeknek a lezárása. Rendkívül hatékony volt, nem tudták a szovjetek áttörni, több támadást is indítottak a terület ellen, egyik alkalommal sem tudták áttörni az Árpád vonalat. Emellett volt még két kiegészítés, a Szent László állás a hágóknál, illetve a Hunyadi állás a Kárpátoknak a túloldalán. Hát ezek közül tulajdonképpen nagyon-nagyon minimális mértékben készültek el a bunkerek. A Hunyadi állás az még valamilyen formán igen, de a Szent László állás az ott tulajdonképpen csak a helyeket jelölték ki, hogy hol lett volna majd, de nem érkeztek befejezni. Az Árpád vonalat azt mondtam, hogy nem tudták áttörni a szovjetek, mégis hogy került akkor Kárpátalja a Szovjetunió kötelékébe. Ez úgy történt, hogy nem áttörték, hanem megkerülték az Árpád vonalat, és Románia kiugrásával délről hatoltak be a szovjet csapatok Magyarország területére, és ugye a bekerítést elkerülvén a magyar csapatokat kivonták Kárpátaljáról. Szeptember 23-án léptek be Kárpátalja területére a szovjet csapatok. Királyhegyesnél, ez a 4. ukrán frontnak volt a területe, majd sorban foglalták el a legfontosabb városokat, Ungvárt, Munkácsot, Beregszászt. Október 27-ére ugye Ungvár, mint Kárpátalja legnagyobb városa, szovjet megszállás alá került. Egy település volt, amíg kimaradt, kb. Egy hónapig még Magyarországhoz tartozott, ez Csapnak a települése, ez november 23-án került Kárpátalja területére. Ugye Ungvár, Munkács, Beregszász és ugye Csap az ma is határközség. Ez az, ami tulajdonképpen az első hónapban kimaradt a megszállás alól. megszálláskor még nem lehetett tudni, hogy tulajdonképpen mi lesz Kárpátalja sorsa, mert hogy elvileg a szövetséges hatalmak abban egyeztek meg a világháború előtt, hogy nem lesz területi változás, és ebből kiindulva a Kárpátaljának vissza kellett volna kerülnie Csehszlovákiához. És néhány napig úgy is gondolta mindenki, hogy akkor most már a csehszlovák uralom jön vissza, de nem így történt. A szovjet hatalom mindent elkövetett annak érdekében, hogy ők kapják meg Kárpátalját, és ezáltal Kárpát-medencébe beékelődve rendelkezzen egy területtel, és ezáltal nagyobb befolyással a térségben. A megszálláskor Kárpátalja egyik legnagyobb tragédiája kezdődött meg, az úgynevezett Málenki robot 1941. november 13-án, amikor is kiadták a városparancsnokságnak a második számú parancsát. Legalábbis az emberek ezt tapasztalták. Ennek a hátterében egy titkos katonai parancsát, ami a 0036-os számot viselte, amennyire jól tudom, Sztálin beleegyezésével történt ennek a parancsnak a kiadása, tehát személyesen is tudott róla. Amit tartalmazott a parancs, az ugye a 18 és 50 év közötti magyar és német férfi lakosságnak egy háromnapos munkára történő bevonulását jelentette ez a parancs, ami alapvetően a kollektív bűnösséggel alapján történt, tehát ezzel akartak igazából bosszút állni, ezzel akarták büntetni a második világháborúban a Szovjetunió ellen harcoló németeket és magyarokat. A magyarokat a németekkel egy kalap alá vették, és fasiszta nemzetnek tartották. Az ukrán történelem könyvekben, gimnáziumi, középiskolai történelem könyvekben még ma is ez a kifejezés áll, tehát hogy a horti fasiszta Magyarország csapatai törtek be a Szovjetunió területére. Ezt a modern történetírás már nagyon régen meghaladta, de mi nálunk még ez nem jelent meg. Na, az emberek azok jelentkeztek, mert hát úgy gondolták, hogy mi lesz abból, hogyha három napot dolgoznak. Hivatalosan az volt a parancsban, hogy a környéken lévő háború okozta károkat kell majd felszámolni. November 18-án pedig megindították őket gyalog a szolyvai gyűjtőtáborba, ahol hát kb. 30 ezer férfit vittek ide. Nem egyszerre értelemszerűen, mert nem tudták volna elszállásolni őket, hanem összegyűjtötték és innen vitték tovább Ukrajna különböző táboraiba, illetve a Szovjetunió különböző táboraiba. A veszteségek arányát azt csak megbecsülni tudjuk. Vannak olyan statisztikák, amik azt mondják, hogy 30% veszett oda. Vannak, akik kicsit borulátóbbak. Én úgy gondolom, hogy a 30% az talán reális tud lenni. Körülbelül 25 ezer fő volt ebből a magyar, a többi az a német fogoly. Na, tehát a vonalak, az a piros vonalak a foglyoknak a vonulását mutatják Kárpátalján, ugye elsősorban Szolyvára, majd Szolyváról tovább Ukrajna területére, Stári Szambor városába, ahol volt a legközelebbi vasútállomás, amelyik már működőképes volt ebben az időben, és innen pedig különböző ukrajnai és szovjetunióbeli táborokba hurcolták el az embereket. A képen lehet látni a városparancsnokságnak a második parancsát, magyar nyelven, illetve orosz nyelven. Maga a fogság az rendkívül kegyetlen volt, egyrészt a rettenetes hideg, ami 44 novemberében keresztül a Kárpátok hegységén, ugye azt jelenti, hogy térdig érő hóban kellett vonulniuk a foglyoknak. Nagyon kevés élelmet kaptak, kb. 400 g kenyeret kaptak naponta, és egy tányér levest, és ebből fakadóan az immunrendszere az embereknek ellenálló képessége az rendkívül módon legyengült. Szolyván kitört a tifuszjárvány, ezrével hultak el az emberek, és ezután ugye sokakat betegen legyengülve még gyalogát kísérték a hágókon Stári Szamborba. Itt marha vagonokba pakolták őket, és 60-assával, tehát egy vagonba 60 ember került, és úgy vitték el különböző szovjetunióbeli munkatáborokba. Nagyon sok tévképzet van ezzel kapcsolatban, általában mindenki úgy gondolja, hogy a gulág táborokba vitték ezeket a foglyokat. A Szovjetunió táborrendszere az másképpen nézett ki. Gulág táborokba általában bíróságítélet után vitték el a különböző politikai vagy köztörvényes foglyokat. Kárpátai magyarság az nem ebben a táborrendszerben lett fogságba vive, hanem a Gupvi táborrendszerbe, ahová nem bíróságítélet alapján kerültek az emberek, hanem tulajdonképpen vagy hadifoglyok, vagy internáltak voltak. A kárpátai magyarság ugye itt ebben az esetben hadifogolynak számított, olyan emberek is, akik soha nem voltak katonák, pusztán csak amiatt, mert hogy az ellenség nemzetéhez tartoztak, tehát a németekhez, illetve a magyarokhoz. Itt lehet látni, hogy itt a 0036-os parancs alapján történt. Ennek egy része ugye hadifogoly létszám kiegészítés volt, más része etnikai tisztogatás volt, harmadik része pedig valószínűleg megfélemlítés, hogy a kárpátai lakossága ne merjen tiltakozni a Szovjetunió hatalom átvétele ellen. Néhány héttel később a németek közül elkezdték elhurcolni nem csak a férfiakat, hanem már a nőket is, és ugye jóvátételként a háború okozta károk miatt ez a 0060-as parancs volt. Következőképpen lehet látni a táborrendszert. Ezek voltak azok a táborok, a gupfi táborok, ahová kárpátai magyarságot a Málenki robot során vitték, és hát ugye Magyarországon is volt Málenki robot, tehát nem csak Kárpátalját érintette ez, viszont Kárpátalja volt a fő próba, tehát mi nálunk kezdték el a szövetek, aztán pedig ugye Magyarország is sorra került. Mivel ugye hadifoglyoknak számították őket, ezért nem vitték olyan területre, ahol nem folytak harcok, tehát magyarul ténylegesen csak az európai részén tartották fogságban az elhurcoltakat. 1947 környékén kezdődtek meg a hazaengedések, tehát ami azt jelenti, hogy nem három nap, hanem közel három év, két és fél három év lett, illetve több, hogyha valaki később tudott szabadulni. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy 47. február 10-én írták alá a párizsi békét, amellyel véglegesítették azt a tényt, hogy Kárpátalja már a Szovjetunió része lesz, és így már szovjet állampolgárokként fokozatosan kegyelmet kaptak. Szintén fontos kegyhelye Kárpátaljának, ugye a Szolyvai Emlékpark. A Szolyvai lágernek a területén, illetve a láger temetőjének a területén készült el közadakodásból, magyar állam támogatásával, illetve a kárpátai szervezeteknek a tevékenykedése nyomán. A táblákon az elhurcoltaknak a nevei látszanak, tehát azok, akiket elvittek, és sajnos nem élték túl magát ezt a szörnyű megpróbáltatást. Nem nagyon van olyan kárpátai család, akinek nem volt hozzátartozója ebben a szörnyűségben, és így tulajdonképpen ez egy ilyen közös kárpátaljai gyászemléknap, amire nem sokára fogunk emlékezni. Na, miután a szovjet hatalom megerősödött Kárpátalján, létrehoztak 44. októberében még egy bábállamot, ez volt a Kárpáton túli Ukrajna, és megválasztották ennek a bábállamnak a néptanácsát. Természetesen egy pártból választottak, mégpedig a Kárpáton túli Ukrajna kommunista pártjából. Iván Turjanica volt az első titkár, aki tulajdonképpen a területet irányította. 39-ben, ugye látjuk az ukrán államnak a területét, ennyivel bővült ki Ukrajna, tehát ez itt Nyugat-Ukrajna, amit Lengyelországtól kapott meg, ez itt Beszarábia, illetve a Duna-Delta vidék, amit Romániától kapott meg, itt találjuk Kárpátalját Ukrajnán belül. Pirossal a Krimfélsziget van jelölve, ez még ekkor Oroszországhoz tartozott egészen 1954-ig. A Málenki robot időszakában, 44. november 26-án megtartották Munkácson a különböző kommunista párt meghívottjaiból álló gyűlést, amely megszavazta azt, hogy Kárpátalja az kéri a csatlakozását az ukrán államhoz, tehát az USSK-hoz, és Kárpáton túli területként, mert nem Kárpátalja, hanem Kárpáton túl, mivel hogy innen nézve a Kárpátokon túl van már maga a terület, és Zakarpatska oblasztként nevezték ezen túl. Csehszlovákia pedig 45. június 29-én lemondott arról, hogy visszakérje Kárpátalja területét. Csehszlovákiával megegyezés közben azért a Szovjetunió egy picit megint önző volt, és Csehszlovákia rovására kikanyarított néhány falut még Kárpátaljához. Közé tartozott például Szelmencnek a falva, illetve Szelmencnek a kisebbik része, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy a kettézárt falu. 1945-ben tulajdonképpen a falu, nem a közepén, de a falunak az egyharmadát levágták a Szovjetunió részére, és alapvetően teljesen elzárták egymástól a korábban egy településen élő rokonokat, barátokat, ismerősöket. Még inkább érdekesség az, hogy a határ az a házak között húzódott, oly módon is, hogy voltak olyan házak, ahol a ház az mondjuk Ukrajnához tartozott, vagy a Szovjetunióhoz tartozott, a ház melletti kert az pedig már maradt volna Szlovákiánál, vagy fordítva. Olyan is előfordult, hogy nem tudom én, a ház az egyik országba került, a kút az már a másikba, tehát ha kiment valaki vízért, akkor egy országhatáron kellett átlépni. Ezt nagyon hamar kezelték, tehát egy falat építettek, fából készült falat építettek a határon, illetve rendkívül szigorúan figyelték azt, hogy senki ne sértse meg a határt. Tulajdonképpen voltak időszakok, amikor beszélni sem volt szabad egymással, tehát ott volt 20 méterre a másik országban a hozzátartozó, de nem volt szabad szólni hozzá. Kitalálták a magyarok azt, hogy mivel a határőrök úgysem értettek magyarul, tehát sem a csehszlovák, sem a szovjet oldalon, ezért mint hogy a népdalokat énekeltek volna a munka közben, így kommunikáltak egymással, vagy hát házi szárnya sok szárnya alá erősítették be a levelet, és az meg ugye szaladgált, és nem volt neki határ, és akkor így küldözgették egymásnak az üzeneteket. Zelei Miklós kezdett el kutatni a 90-es években ezzel kapcsolatban, amikor tapasztalta ezt a furcsaságot, vagy tragédiát, és még 2004-ben is tulajdonképpen, ha valaki a falu egyik végéből a másikba akart volna átmenni, akkor több kilométert kellett utazni a legközelebbi határátkelőhöz. És az Egyesült Államok kongresszusa is tárgyalta ezt a kérdést, és többek között ők javasolták, hogy hozzanak létre egy határ átkelő helyet a falu között, és ugye ezt látjuk itt a képen, ahol egy kettévágott székely kapu jelképezi igazából ezt a szétszakítottságot, és ugye alatta van a határ, ahol 2005-től már át lehet menni ugye a falu egyik feléből a másikba. Egészen eddig ugye a falunak egy része az el volt zárva a templomtól, a temetőtől, legalábbis addig, ameddig ugye új templomot nem építettek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben Szabó György egyetemi tanár Kárpátalja 20. századi történelméről beszélt. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.